Prédikáció alapigéjét a mai napra kijelölt ige szakaszból a Jób könyve 14. fejezetének első 6 verséből olvasom, amely igéket tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel. Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartott hónapjait, ha határt szabtál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy békén lehessen, és legyen annyi öröme, mint egy napszámosnak. Amen. Kedves testvérek, most a Sámuel könyve magyarázatából átértünk az egyházi rendünk szerinti, illetve a nagy egyházi, az ökumenikus egyházi rend szerinti vasárnap beosztására, mert ennek a vasárnapnak már van egy külön neve, mint hogy a következőknek is, egészen adventig. A mostani vasárnap neve az ítélet vasárnapja. Aztán lesz majd a reménység vasárnapja, és lesz majd az örök élet vasárnapja, amit mi is évről évre meg szoktunk tartani a halottainkról való megemlékezésként, advent előtti utolsó vasárnap, aztán kezdődnek majd az adventi hetek egészen karácsonyig, és aztán újra folytatódik majd az ünnepi fél év, egészen húsvétig, pünkösdig, hogy aztán kezdődjön majd, ha megéljük Isten kegyelméből, az újabb ünneptelen fél évnek nevezett nyári időszak. Tehát így épül fel az egyházi év, amelynek a kezdete advent első vasárnapja, és most a végéhez közeledünk már, és így már külön kijelölt ige szakaszai is vannak hagyományosan. Erre a vasárnapra például a Jób könyve 14. fejezete. Nagyon szép ez a fejezet, nagyon tanulságos. Azt talán nem is jó mondani rá, hogy szép, hiszen az emberi életnek a mélységeiről beszél ez, az emberi nyomorúságról, az embernek az életének a rövid voltáról, a sok-sok fájdalomról, amelyet jó élete, ezen szakasz a maga is példáz, hiszen ismerős a története talán mindannyiunknak, hogy hirtelen gazdag emberről földönfutóvá lett, elveszítette a gyermekeit, elveszítette az egészségét, elveszítette a barátait, akik ugyan eljönnek hozzá, de csak azért, hogy figyelmeztessék, hogy tartson bűnbánatot, és alázkodjon meg az Isten előtt, és vallja be, hogy milyen sokat vétkezhetett, hiszen ekkora büntetés ok nélkül semmit sem ér, mint amit ő el kell, hogy szenvedje. Tehát ez a Jób történetnek a kerete, és az előzménye, és aztán az egész könyve párbeszédet tartalmazza a Jób és a barátai között, akik erőködnek, és mondják a teológiai igazságokat, Jó pedig próbál védekezni és kitart amellett, hogy sok-sok szenvedés, ami rá méretett, az érthetetlen, és nem is kívánja ezt ő magára vállalni ennek az okát. Az ítéletről van hát szó a Jób könyvében is, és a mai vasárnapnak is ez a témája, amely mindannyiunkat sújt. Hiszen Jób egy olyan alakja a Bibliának, amely tipikus, egy tipizált alak, egy olyan minden magára, minden szenvedés, minden emberi értelmetlen szenvedés magára vevő alakja a Bibliának, amelyet mindannyian magunkra ismerhetünk. Mindannyian magunkra ismerhetünk, mindannyiunkról szól ez. És ez az elmélkedése is milyen jól érthető, milyen könnyen tudunk vele azonosulni, az asszonyszón született ember rövid életű, nyugtalansággal tele, kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékén tűnik el, nem marad meg. És amit nem olvastam, de ha folytatnánk tovább az olvasást, és folytassuk is, akár otthon, azt írja, hogy még a fának is van reménysége, ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt. Ágakat hoz, mint a csemete. De ha a férfi meghal, lehanyatlik. Ha az ember kimúlik, hova lesz? Örök kérdések, és most ezekben a hetekben, a halottak napja után, amikor temetőket jártunk, amikor halottainkra, még gyakrabban emlékeztünk, mint az év más szakaszában, még inkább megértjük és át tudjuk élni ezeket a kérdéseket. És micsoda reménytelenség sugárzik ezekből a szavakból. Elfogyhat a víz a tengerből, a folyó kiszikkadhat, kiszáradhat, de az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt, mondja Jób. Egy általános emberi tapasztalat, akár ma is mondhatnák, a mai temetéseken is így állnak egy koporsó körül az emberek, akár csak az Ószövetség idején, mintha nem történt volna semmi. Az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt. Lehet, hogy a tengerből kifogy a víz, az elképzelhető. De hogy egy halott föl kelljen a koporsóból, hogy újra új életre támadjon, az nem történhet meg. Hát ez az emberi tapasztalat, ez az emberi vélemény. És nem mi találtuk ezt ki. Nem egy újkori találmány ez. Nem a mostani világnak a terméke, a hitetlensége. Hanem ilyen az emberi tapasztalata. Ez, ami mutatja a helyzetünket. És ezért beszélhetünk az ítélet vasárnapján ezekről az ígékről, mert ez az ítélet rajtunk. Hogy így látjuk az életünket. Hogy ilyennek gondoljuk el. Ez az ítélet rajtunk, ahogy összefoglalja ezt az egészet, az utolsó vers, az ember teste csak a saját fájdalmát érzi, lelke csak magát gyászolja. Nincs más, nincs ennél több, nincs ezen kívül semmi, csak mi vagyunk. A saját fájdalmunkat érezzük, és igazából csak saját magunkat gyászoljuk. Meglepő és elgondolkodható szavak ezek, ítéletes szavak ezek. Azt gondolnánk, hogy milyen együttérzőek tudunk lenni másokkal, és közben azt mondja itt a Jób könyve, hogy nem, ti csak saját magatokkal tudtok törődni. Csak a saját fájdalmaitokat tudjátok érezni, nem a másikét. A saját magatokat gyászoljátok, és nem a másikat, akit elveszítettetek, mert nektek fáj ez igazából. Ti vagytok a vesztesek, és ezt a vesztességet nem tudjátok elhordozni, amikor gyászoltok, amikor nem tud benneteket senki sem megvigasztalni. Az ítélet, de való szembesülés, az Isten a Biblia szavaival, abban a legszörnyűbb az, hogy kiderül, hogy tényleg rólunk van szó, és nem okolhatunk másokat ezért, és nem hibáztathatunk senkit. Jó, hogy belekerülünk mi is ebbe az életbe, és mondhatjuk azt, hogy nem magunk választjuk, de ki tudja, hogy ez tényleg így van-e. Minden esetre szeretnénk másokra fogni, de olyan ez, mint amikor a két kisgyerek beszélget a vasárnapi iskola után, és mondja az egyik, hogy te elhiszed, amit az Olga néni tanított az ördögről. És a másik azt mondja, hogy szerintem ez is csak olyan, mint a Mikulás. Erről is kiderül majd, hogy igazából az apukád az. Úgyhogy ez egy szomorú tapasztalat, amikor még az ördögről is kiderül, hogy még hát az is az apukád, vagy éppen, hogy az is csak bennem van, hogy az is csak én vagyok. Hogy nem okolhatok mást, és nem mondhatom azt, hogy hát mindez, erről nem tehetek semmit, és rajtam kívülálló dolgok tették ezt ilyenné, mert a szomorúság az, hogy tényleg én vagyok az, aki csak a saját fájdalmát érzi, és lelke csak magát gyászolja. És én vagyok az, aki ebben az elszakadásban élek. Mert erről van szó, hogy az ember, amikor elszakad Istentől, akkor ilyen rettenetessé és reménytelenné válik az élete. Az első ilyen ítéletes tett a Bibliában, és nyilván jó erre mindig visszatérni a legelsőre, mert az a legtanulságosabb, meg a legemlékezetesebb. A Biblia harmadik fejezetében olvashatjuk, amikor azt mondja az Úr az első emberpárnak, hogy hát a kertnek a közepén levő fáról ne egyetek, minden más fáról ehettek, és többi a tiétek, és ismerjük ugye a történetet, az ember megkísértetik, és szembefordul az Istennel, elszakadt tőle, és akkor az a büntetése, az ítélet ebben, hogy kiűzi az Úr az Éden kertjéből őket, hogy nehogy egyenek az életnek a fájáról, és hogy örökké éljenek. És ez ezt úgy szoktuk ezt gondolni, hogy hát igen, ez az ítéletünk, hogy meg kell halnunk. Meg kell halnunk, az elszakadt ember, Istentől elszakadt embernek a halál vár. És hogy ez a büntetése az elszakított életű embernek. De nem jó, ha ezt így gondoljuk. Mert Isten, amikor ezt mondja az embernek, akkor nem rosszat akar neki, hanem valami jót. És amikor Jobb itt panaszkodik arról, hogy milyen rövid az ember élete, és hogy legalább már csak annyit kér az Úristentől, milyen szomorú ez, hogy hagyja békén, és legyen annyi jó dolga, mint a napszámosnak, hogyha lejár a munkaideje, akkor utána békén pihenhet, hogy az ember legalább ennyivel legyen biztos, hogyha vége az életnek, akkor utána békén hagyják. Hát ez egy nagyon szomorú kis, nagyon gyenge, kevés kívánság. De nem ilyen értelemben ajándék ez, vagy jót tesz velünk az Úristen, hogy nem engedi, hogy együnk az örök életnek a fájáról, hanem nem akarja, hogy egyrészt, hogy ebben az elszakítottságban éljünk örökké. Mert rettenetes lenne, rettenetes büntetés lenne az ember számára, hogy örökké kellene élnie. Egy ilyen életet, egy ilyen testben, egy ilyen lélekben, és ilyen lelkülettel. Rettenetes lenne. Úgyhogy ez nem azért van ez a büntetés, hogy na most akkor arról sem ehhez, hanem inkább megvéd bennünket valamitől. Valami jót tesz velünk az Úristen, hogy kiszabja az életünk határait. Hogy nem kell itt örökké élnünk. Adjunk ezért hálát. Hogy nem kell. Nem kell itt örökké ebben a testben szenvednünk és kínlódnunk. Legfeljebb 120 esztendeig élhet az ember, ez a kimért idő. A nagy alakjai Bibliának ugye eddig éltek, de azt mondja a Zsoltár, hogy legfeljebb 70 vagy 80 esztendő, a 90. Zsoltár szerint az ember életének a normális ideje, úgyhogy ez egy ajándék az Istentől. A másik érdekesség, hogy ettől a fától eredetileg nem tiltotta el az Úristen az ember. Tehát ez nem volt megtiltva az embernek, csak a jó és a gonosz tudásának, a fájának a gyümölcse. De az ember úgy látszik, ebben nem igen törődött korábban, nem érdekelte. Ami kapcsolatban vagyunk az Istennel, addig nem akarunk abban a helyzetben maradni, amiben éppen vagyunk, hanem tudjuk, hogy van az Úristennek terve tovább is. És lehet, hogy neki van más elképzelése is. Nem kell az érdekedben maradnunk egy örökké valóságon keresztül. Neki sokféle világa van, és sokféle terve lehet az emberre. Hagyjuk meg ezt neki, ezt a lehetőséget. Amíg az ember Istennel kapcsolatban van, addig ezt természetesnek tartja. Nem akarja megtartani az életét, hanem tudja, hogy az jó kezekben van. Nem a maga kezébe veszi, hanem az Úristen kezébe tudja. És ez is mutatja, hogy igazából ez az ajándék, hogy megóv bennünket a magunk örökké valóságba kinyúló önzésétől és elszakítottságától, ezért csak hálásak lehetünk. Persze ezt a fajta elvételt, vagy hogy megakadályozza, hogy ne akarjunk örökké élni, ezt mi büntetésnek éljük meg, és látjuk, hogy az ember mennyit tesz azért, és mennyi energiát fektet be, és mennyi pénzt, és iszonyatos igyekezeteket, hogy megtalálja az örök fiatalságnak a titkát, és ez évezredek óta, ez egy nagy vágya az alkimistáktól kezdve a mostani alkimistákig, és a gén technikusokig és a többiekig, hogy na most hogyan lehet azt a gént majd kifürkészni, amelyik állandóan rövidül, és behatárolja az embernek az életét, mert örökké akarnánk élni. Hát ez egy gonosz dolog lenne, azt kell mondanom. Ez egy nagyon gonosz dolog lenne, hogyha ezt sikerülne az embernek leszakítania, mégiscsak feltörnie a kódot, a titkot, és akkor maga kezébe vennie az életének az irányítását. Mert milyen élet ez? Hát most ezt akarjuk meghosszabbítani, hogy ez tele van, teste csak a saját fájdalmát érzi, lelke csak magát gyászolja. Amikor lehetne más is, amikor lehetne újra az Istennel kapcsolatba kerülnünk, amikor lehetne egy olyan életet élnünk, amit a hegyi beszédben Jézus mond, a madaraknak és a virágoknak az életét, akik nem aggodalmaskodnak a holnap felül, akik egységben vannak az Atyával, akik tudják, hogy mindennek rendelt ideje van, és mindent el fog szépen rendezni. Milyen nagy veszteség lenne, hogyha erről lemondanánk, és ehelyett valami sokkal kevesebbre áhítoznánk. Az ítélet fölöttünk ez, hogy valóban bennünk van ez az önzés, ez a mohóság, ez a fajta rövidlátás, és ez a fajta reménytelenség. De legalább, ha idáig eljutunk, ameddig ez a jobb eljutott, hogy legalább fáj ez a helyzet nekünk. Ha legalább el tudjuk mondani azt, amit ő ki tud mondani, hogy bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig, kiszabnád az időmet, mármint ott a holtak hazájában, aztán újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? De akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat. Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Kívánkoznál kezed alkotása után. Akkor még lépteimet is megszámlálnád, de nem tartanád számon vétkemet. Zacskóban volna lepecsételve minden vétkem, és eltörölnéd bűneimet. Legalább idáig eljutnánk, hogy bárcsak, ha ez meg lenne, akkor másképpen tudnék itt várni ebben az életben. És a keresztény gyülekezet azért olyan csodálatos hely, és azért jó, hogy itt vagytok, mert mi azt hirdetjük, és azt hisszük, hogy ez megtörtént, hogy ez tényleg így van. Hogy tényleg Isten tényleg vágyakozik utánunk. Hogy tényleg gondol ránk nem csak itt, hanem a halálunkban is. És ott elrejt bennünket, és aztán fölemel minket onnan. Hogy mi ebben tényleg egészen bizonyosak vagyunk, mert hisszük azt, hogy ez megtörtént. Hisszük azt, hogy Jézus valóban föltámadt a halálból. És hogy az ő életében részesedünk mi is. És ez a keresztelő erről szólt, hogy mi a Krisztus életében, a Krisztus jelenében és a Krisztus jövőjében részesedünk. Az ő sorsa a miénk. Ez a mi reménységünk. Ez nem egy oktalan reménység, nem egy buta reménység, ennek alapja van. Ez egy jelenlevő reménység, ez ebben a világban gyökerező reménység. Tapasztalatban gyökerező reménység. Ez a hitünk, a feltámadásban való hitünk. Mert hisszük, hogy Isten tényleg ilyen. Amit jobb csak leírt ilyen költői módon, hogy vár csak így lenne, de hát úgy sincs így, és az ember csak aztán nem, soha nem fog fölkelni, ha kiszáll a tenger, az lehet, de az ember, ha meghal, akkor meghalt. De ha így lenne, milyen más lenne? És azt mondjuk, hogy tényleg így van. Tényleg így van. Isten gondol ránk, még a halálunkban is gondol ránk, és helyreállítja a kapcsolatot velünk, és vele együtt élhetünk, és nem kell örökké az elszakadásban élnünk, az önzésben élnünk, a bizonytalanságban élnünk, a kétségbeesésben, a depresszióban élnünk, hanem Istennel élhetünk. A vele való közösségben, boldogságban, abban a szabadságban, amit ő ad nekünk, abban a szárnyalásban és abban az örömben. Az ítélet tehát erről szól, hogy értsük meg a helyzetünket, az Isten nélküli helyzetünket, és vágyjunk a helyreállításra, vágyjunk a közösségre, vágyjunk a megbocsátásra, vágyjunk arra, amit Isten Jézus Krisztusban nekünk felkínált. A keresztény gyülekezetnek újra és újra ezért szembesülnie kell ezzel. Vissza kell térnünk néha-néha Jobhoz, át kell élnünk az ő szomorúságát, az ő reménytelenségét, hogy aztán újra fel tudjunk nézni a Krisztus keresztjére, újongó örömmel, és mondhatjuk azt, köszönöm Istenem, hogy most már nem így van, hogy a kapcsolat helyreállt, hogy van szabad utunk hozzád, hogy nem kell reménytelenségben élnünk, hanem ezzel a reménységgel tölthetjük itt a napjainkat. Hálát adva azért, hogy nem kell örökké itt élnünk, és hálát adva még inkább azért, hogy az örökké valóságban veled és egymással lehetünk újra. Amen.